Köszöntöm itt a műsorban Sólyom Andrea szociológust, aki roma kutatással foglalkozik egy pár éve, és nagyon kedveli ezt a tevékenységet. Én úgy értettem, egy cikket olvastam ezzel kapcsolatban. Hogyan is kezdődött ez a történet, mikor kezdődött, és hogyan ragadta meg önt ez a téma, hogyan szerette meg a roma nemzetiségű embereket?
Hát ez a történet olyan 15 évvel ezelőtt indult, amikor a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány felkérésére vettem részt Alcsíkon egy közösségfejlesztő projektben, ami a romák és nem romák együttélését próbálta meg jobbá tenni. És akkor ennek keretében dolgoztunk együtt két volt tanítványommal, és több községben próbálkoztunk kulturális és gazdasági tevékenységet szervezni, amelyek keretében, amint említettem, romák és nem romák közelítését próbáltuk meg egymáshoz szorgalmazni, több-kevesebb sikerrel. Ez történt tehát a 2010-es évek elején, és aztán fokozatosan, meg folyamatosan újabb és újabb ilyen megkeresések találtak rám, és az utóbbi időben pedig a Hargita megyei stratégián dolgoztunk együtt kollégáimmal az elmúlt években, tehát a romák társadalmi befogadását célzó stratégiát készítettük el, és az ehhez szükséges alapkutatásokat, illetve Sepsiszentgyörgyön is dolgoztunk az ottani helyi akciócsoportnak a fejlesztési stratégiájának a kidolgozásán és az azt megalapozó kutatáson. Ebben a periódusban is, illetve az ezt megelőző, tehát a 7 évvel korábbi programozási periódusban is.
Ez alatt, az idő alatt mi változott, hogyan változott meg a roma közösségek élete?
Elég jelentős változások következtek be tapasztalataink szerint az elmúlt 10 évben a roma közösségekben, aminek az elsődleges mozgatórugója szerintem a külföldi munkavállalás, mert hogy nagyon látványos az infrastrukturális fejlesztés, az egyéni infrastrukturális fejlesztés is, és anyagi háttérbeli fejlődés, amit megvalósítottak önerőből az elmúlt 10 évben, azáltal, hogy külföldön kezdtek el tömegesen vendégmunkát vállalni. Ez a kezdetben elsősorban Magyarországot jelentette, most pedig elsősorban Németországot jelenti. Magyarország is megmaradt még, főleg mezőgazdasági munkák és építkezések keretében vesznek részt, és hát jóval magasabb órabérért dolgoznak, meg egyáltalán vannak munkaalkalmak, amelyekben részt vehetnek, és az onnan hazahozott tőkét befektetve nagyon látványosan fejlesztik a saját lakásaikat, azon belül a felszereltségüket.
De gondolom, hogy nem mindenki jut oda, hogy külföldre mehessen dolgozni, tehát akik itt maradtak, azoknak továbbra is nehezebb az életük.
Nem mindenki jut oda, de azért egyre többen, ami azt jelenti, hogy körülbelül a romák felét érinti a külföldi munkavállalás, ha megnézzük a munkaképes korú korosztályt. És hát igen, akik itthon maradnak, azoknak viszonylag szűk lehetőségek adottak, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés romát találunk a formális munkaerőpiacon, tehát hivatalos alkalmazásba, ezt is inkább a hulladékgyűjtő vállalatoknál találjuk meg. Ezen kívül a mezőgazdaságban találunk informális munkaerőt, de ez is egyre inkább beszűkül két dologra visszavezethetően. Egyrészt azért, mert egyre kevesebben gazdálkodnak, másrészt azért, mert egyre gépesítettebb a gazdálkodás, és ezen kívül pedig az erdőgazdálkodással kapcsolatos melléktermékeknek a hasznosítása, így a gyümölcs és gombabegyítés, amiben részt vesznek, és igen, nagyjából ezek közé vannak behatárolva az itthonunk a lehetőségek.
Igen, ön említi itt a cikkben is, és nagyon, tehát azt köztudott, hogy a munkaerőpiacon nem mindig adják meg az esélyt a roma nemzetiségűeknek, tehát van egy ilyenfajta kirekesztés.
Igen.
Ez hogyan alakult az utóbbi 15 évben ön szerint? Javult valamit a helyzet?
Nagyon-nagyon minimális mértékben javult, tehát ha a számokat nézzük meg, akkor még mindig 5% körüli vagy alatti, de mindenképpen minden helyszínen, Hargita megyében 10% alatti a formális munkaerőpiacon résztvevők aránya a romák közül, és hát ez Több dologra vezethető vissza, egyrészt az alacsony iskolai végzettségre is, de ez már az oktatás problémája, amiről szerintem szintén fogunk beszélgetni. Másrészt pedig igen, a munkaadók részéről is a hátrányos megkülönböztetésnek köszönhetően, hogy nem szívesen alkalmaznak roma személyeket.
És ennek az akadálya, az egyik akadálya a diploma is, tehát nagyon nagy arányú az iskola elhagyás, és sok helyen kérik az érettségit, vagy legalább a 10 osztályt, nem?
Igen, és a romák körében köztudottan nagyon magas az iskolai lemorzsolódásnak az aránya, nagyon alacsony a továbbtanulás, és ez mind akadályozza a munkaerőpiaci elhelyezkedést.
Ez érvényes mondjuk a módosabb roma családokra is, hogy nem fontos nekik az, hogy az iskolát elvégezzék a gyerekeik, nem támogatják őket, vagy nem tulajdonítanak ennek nagy fontosságot?
Azt tudnunk kell a romákról, hogy ugyanolyan kulturális és társadalmi sokszínűség jellemzi őket, mint bennünket. Tehát, hogy nem tudunk egy kategóriába sorolni minden módos romát. Azt gondolom, hogy például a hierarchia csúcsán levő Gábor cigányoknak nincs szükségük az iskolai oktatásban való részvételre. Tehát, hogy sem anyagi, sem kulturális, sem hagyományok szempontjából nem szorulnak rá arra, hogy a gyermekeik részt vegyenek az oktatásban. Jellemző körükben a korai házasságkötés, ami azt jelenti, hogy a lányok körülbelül 5. korukba, fiúk körülbelül 8. korukba biztosan kikerülnek az oktatási rendszerből, és ennek ellenére jól meg tudnak élni azokból a mesterségekből, amelyekkel foglalkoznak.
Ezekre a mesterségekre van-e még olyan igény, mint régebben?
Azt gondolom, hogy az ő piaci integrációjuk nagyon jól működik, tehát hogy igen, hogy kereskedelemmel is, meg csatornázással is sikeresen foglalkoznak ebben a periódusban is.
Még meséljen a többi roma közösségekről is, tehát itt említettük a Gábor cigányokat, kik
igen.
vannak még Székelyföldön?
Igen, hát őket nevezik úgynevezett eredeti cigányoknak, akik fontosnak tartják a hagyományaik tiszteletét, ami megnyilvánul a hagyományos viseletben is, tehát a rokolyás, kalapos öltözetnek a viselésében is, és megnyilvánul a román nyelv ismeretében is, ami viszonylag keveseket jellemez Hargita megyében, ami azt jelenti, hogy csak valamivel több, mint minden 10. roma beszéli a román nyelvet, a többségük magyar anyanyelvű és magyar nyelvet használ. A Gáborokhoz hasonlóan hagyományos viseletet találunk még a sátorosok, restások körében is. Őket elsősorban Gyergyó környékén, illetve Alcsíkon találjuk meg, Felcsíkon, főleg Domokoson, és ők már jóval kedvezőtlenebb anyagi helyzettel jellemezhetők, és akkor, hogyha kulturális kategóriákban beszélgetünk, akkor az eredeti hagyományőrző cigányokhoz képest a házi cigányok a másik nagy kategória, akik, amint említettem, magyar anyanyelvűek, és valamivel kedvezőtlenebb anyagi helyzet jellemzi őket. De ezen belül is differenciálhatunk azt szerint, hogy hol élnek, és milyen foglalkozásokat űznek, és milyen körülmények jellemzik őket.
Ők hol élnek?
Vagy minden részén gyakorlatilag, de hogyha azt nézzük meg, hogy hol élnek többen, akkor főleg Hargita megye déli és nyugati részén.
Kik vannak még, tehát például akik Őrkön élnek, mély szegénységben, vagy itt Maros megyében is, Sárpatakon?
Ők ebbe a kettős harosztásba, a házi cigány kategóriába tartoznak, tehát magyar anyanyelvűek, nem beszélik a román nyelvet, nem hagyományos viselet jellemzi őket, és nagyjából ugyanolyanok, mint a nem romák, csak az a legfontosabb megkülönböztető jegyük, hogy jóval kedvezőtlenebb társadalmi és anyagi háttér.
Ön úgy értettem, hogy a roma stratégiának a kidolgozásához is hozzájárult, vagy együtt dolgozott András Lóránd szociológussal.
Igen.
Miben áll ez a stratégia? És azt is mondta, hogy tehetetlennek érzi magát, és gondolom ez kapcsolódik ahhoz, hogy ezt a stratégiát nem nagyon lehet életbe ültetni, vagy csak részben lehet életbe ültetni, vagy a hatóságok magyarokkal az együttműködés nem olyan felhőtlen, hogy így mondjam.
Igen, tehát mi a megyei önkormányzat felkérésére készítettük el végül is ezt a stratégiát, ami elég nagy mértékben illeszkedik az országos roma stratégiához is, és hát összesen 8 cselekvési területet különböztettünk meg, ahol tennivalók várnak a hatóságokra, és akkor felsorolom ezeket. Uh-huh. Az egyik a lakhatás, a másik az infrastruktúra, a harmadik a munkaerőpiac, a negyedik az oktatás, az ötödik az egészségügy, a hatodik a kulturális elismerés, a hetedik a politikai cselekvőképesség, és az egészet átfogja a 8. a diszkrimináció elleni küzdelem. És akkor hát ebben főleg olyan lépéseket fogalmaztunk meg, amelyeknek az illetékesei elsősorban a helyi önkormányzatok, másodszorban azok az intézmények, amelyek érintettek az adott területen, tehát oktatás területén tantai egyenlőségek, iskolák, iskolafenntartók, egészségügy területén a megyei közegészségügyi hatóság és a kapcsolódó intézmények, és így tovább. És akkor igen, megneveztük a stratégiában azokat a forrásokat is, amelyeket be lehetne vonni, amelyeket mozgósítani lehetne Európai Uniós alapokból, illetve országos kormányzati programokból ezeknek a lépéseknek a foganatosítására, de azért is érzem magam tehetetlennek, mert hogy nagyjából eddig terjed a mi cselekvőképességünk, tehát hogy idáig tart a kutatói szerep, hogy feltérképezi a jelenlegi állapotokat, megfogalmazza a jövőbeli célokat és az ahhoz szükséges lépéseket, tehát továbbiakban nem a mi hatáskörünk. Másrészt azért is érzem magam tehetetlennek, mert azt érzem, hogy nagyon sok helyen nincs erre reális szándék, hogy valami történjen, hogy valami jobb legyen, hogy mindenki emberhez méltó élethez jusson.
Akkor lenne az a fele a felzárkóztatásnak, hogy az iskoláztatás, az iskola elhagyás minél kisebb mértékű legyen, és a másik fele pedig az, hogy a mély szegénységből való felemelés.
Igen, és azt gondolom, hogy ott jön be a például a helyi önkormányzatoknak a felelőssége, hogy megteremteni azokat az alapfeltételeket, amelyek szükségesek, amit említettem, az emberhez méltó élethez. Tehát, hogy legyen víz, legyen villany, legyen út, legyen hulladékgazdálkodás, legyenek meg azok az alapvető felszereltségek, ahonnan már el lehet esetleg indulni egy iskolába, vagy egy egészségügyi intézmény, vagy egy munkahely irányába.
Egy kicsit a székelyudvarhelyi romákról mesélne, mert itt a műsoraink során az Őrkőt bejártuk. Székelyudvarhelyre még nem jutottunk el. Róluk mit kell tudni, ők hogyan élnek? Mennyire élnek jobban vagy rosszabbul, mint mondjuk Őrkőn?
Azt gondolom, hogy jobban élnek, mint az őrkőiek, de hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő kijelentés, akkor elmesélem, hogy milyen helyzetet találtunk terepen. Tehát körülbelül 1000 roma él Székelyudvarhelyen, a nagy részük a Budvár lakónegyedben, roma lakóvezetben él, ezen belül több házlakásokat kell elképzelni, amelyek különböző állapotúak és felszereltségűek, vannak nagyon gyenge, és ennél a nagyon gyengénél sokkal jobb állapotú több házlakások is, de ezen kívül a város több pontján élnek romák, így a Termés utcában is, az Éltetőkút utcában is, illetve a Holló utcában is találunk romákat, ami meg szöges ellentéte a mély szegény romatelepnek, mert hogy semmi más megkülönböztető jegye nincs a város többi részétől, mint az, hogy ott romák koncentrálódnak, romák laknak. Tehát nem szegényed, nem hátrányosabb helyzetű.
Ön mit gondol, hogy mit lehet tenni, hogyan lehetne a hatóságokat rávenni, hogy valamit tegyenek, tehát az infrastruktúrán javítsanak, hogy mondjuk azok is be tudják vezetni a villanyt, mert például Őrkön azt találtuk, hogy nem mindenki tudja beköttetni a villanyt, mert nincsenek telekelve a házak.
Ez nem csak Őrkön, hanem országszerte általános probléma ennek a lakhatási helyzetnek a rendezetlensége, amire elindult 2019-ben egy országos program, amely megcélozta a telek könyvesztetést és a lakóövezeteknek a feltérképezését, hogy azok elinduljanak a hivatalosítás útján, ami azzal is együtt fog járni reményeink szerint, hogy a főleg városokon jellemző ideiglenes személyigazolványok, végleges személyigazolványok fogják felváltani, és a közösségi infrastruktúrának is a fejlesztése, amire szintén vannak uniós és országos alapból források, amelyek bevonhatók. Én főleg az érzékenyítésben látom a kulcsot, hogy valahogy megértetni a többségi társadalommal és az azt vezető elittel, hogy mindennyiunknak érdekünkben áll ezeknek a starthelyzetbeli különbségeknek a csökkentése, és hogy nem csak az erdei utaknak a leaszfaltozására lehet pályázni, és nem csak a többségi szavazók tetszésének az elnyerését célzó fejlesztésekre lehet pályázni, hanem ezeknek a nagyon hátrányos helyzetű telepeknek a fejlesztésére és a felszámolására is.
És nem pályáznak tulajdonképpen?
Nem ez a prioritás, tehát amikor le kell tenni egy pályázatot, mondjuk egy akármilyen a vidéki önkormányzatnak, akkor nem elsősorban ezeknek a térségeknek a fejlesztésére nyújtanak be pályázatot, hanem olyan fejlesztésekre, amelyek a többségi szavazatok, vagy bocsánat, a többségi szavazók tetszésének az elnyerését célozzák.
De végül is itt is nyernének szavazatot, nem, ha már erről beszélünk, nem?
Itt is nyernek, enélkül is nyernek, tehát a kampányban hirtelen fontossá válnak a roma szavazók is, és akkor az ő jó indulatukat, meg pecsételésüket is sok esetben megvásárolják kisebb figyelmességekkel, de nem történik érdemi beruházás. És hogyha azt kérdezzük mondjuk a helyi vezetőségtől, hogy miért kerülik el a fejlesztések ezeket az övezeteket, akkor gyakran találkozunk olyan típusú válaszokkal, hogy úgysem becsülnék meg, úgyis tönkretennék, volt már rá tapasztalat, hogy kutatástunk, vízforrást biztosítottunk, és nem becsülték meg, és az első közösségen belüli konfliktusnál ellehetetlenítették az illető forrásnak a használatát, stb.
És ön mit gondol, mint szakember, hogy akkor a roma közösségek mentalitását is meg kell változtatni, vagy úgy lenne, vagy...
Én azt gondolom, hogy menet közben ez mindenféleképpen változik, például a külföldi munkavállalás révén, tehát onnan nem csak tőkét hoznak haza, hanem viselkedésmintákat, jó gyakorlatokat, egyéb hozadékai is vannak a külföldi munkavállalásnak, és azt gondolom, hogy először tényleg meg kell teremteni azokat az alapfelszereltségeket és feltételeket, amelyek a méltó élethez szükségesek, és utána várhatjuk el, amikor már van tisztálkodási lehetőség, amikor már megvannak ezek az alapdolgok, utána várhatjuk el, hogy az ő részükről is történjen közeledés ezeknek az irányába. De közben ezzel párhuzamosan természetesen fontosnak tartom például a korai fejlesztést, tehát hogy ne csak az iskolai oktatásba kapcsolódjanak be, hanem az óvodai oktatásba is, amihez szükség van további napközi építésére. Fontosnak tartom tényleg ezeknek a közösségi központoknak a létrehozását, amelyekben oktatási és egészségügyi szolgáltatásokat lehet nyújtani.
Igen, már vannak ilyen közösségi házak, több ilyen roma telepen is működnek, és szervezetek, civil szervezetek működtetik. Csak lehet, hogy Igen. Nem elég, vagy nincs kapacitásuk minden gyereket befogadni.
Igen, tehát a civil szervezetekről, hogy az ő bevételi forrásaik elsősorban pályázatok, és a pályázatok pedig nem jelentenek folyamatosságot, hanem újra és újra el kell nyerni a finanszírozók tetszését, ehhez indikátor vezérelten kell gondolkodni, és abban az esetben tudnak tenni valamit, hogyha sikerül folyamatosan forrásokat találni ezekre a tevékenységekre, és azt gondolom, hogy ez nincs jól így, hogy az államnak nem lenne szabad ennyire kivonulnia ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosításából, és ennyire a civilek vállára terhelnie. Igen, több ilyen integrált közösségi központra lenne szükség, és arra, hogy felvállalja az állam, illetve a helyi önkormányzatok ezeknek a fenntartását és a társfinanszírozását és a működtetését hosszú távon.
Én most itt megkérdezem, de nem tudom, hogy erre van-e válasz, hogy a hatóságok vagy a kormányzati szervek érzékenyítését hogy lehet elérni, tehát szakemberekkel, a sajtó révén, vagy hogy?
Azt gondolom, hogy minden lehetséges eszközzel szükség van erre, tehát hogy a többségi társadalom érzékenyítését is lebontanám különböző célcsoportokra, elitekre, szülőkre, gyerekekre, közösségi vezetőkre, egyebekre, és azt gondolom, hogyha ilyen személyek töltik be az egyes vezető pozíciókat, akkor ezáltal sikerül bevinni valamit a döntéshozás szintjére is.
Most
és igen, ehhez szükség van a média segítségére is, és nem pont az ellenkezőjére van szükség, mint ami sok médiában történik. És ilyen szempontból a közösségi média is egy nagyon veszedelmes fegyver. Most a legutóbbi eset, amit említésre méltónak tartok, az a Székelyhon által terjesztett egyperces videó, aminek a címe szomorú, de az erőszak ellen nincs fegyver, vagy valami ilyesmi a címe. Az a lényege, hogy a szelektív hulladékgyűjtésről szól a videó, amiben megfogalmazódik, hogy az önkormányzatok különböző lépéseket foganatosítanak a szelektív hulladékgyűjtésre, de hogy egyik hulladéktároló sem elég biztonságos, mert jönnek a guberálók, és ezeket folyamatosan feltörik különböző eszközökkel. És az a vérlázító szerintem ebben a videóanyagban, ami terjed Instagramon is és Facebookon is, hogy amikor guberálókat említ az anyag, folyamatosan hagyományos öltözetben megjelenő romák szerepelnek a képsorokon, ami egyenlőségjelet tesz a romák és a guberálók ellen, ami egyrészt egy, nem kell elmagyaráznom, hogy miért borzasztóan diszkriminatív, túláltalansító és leegyszerűsítő eljárás, másrészt gyűlöletkeltés és úszítás a többségi társadalom részére, ami pont az ellenkezőjéhez vezet, mint amihez a média szerintem hozzá kellene járuljon. És ha megnézzük, hogy milyen kommentek születtek a terjedő posztok alatt, akkor félelmetes, hogy milyen reakciókat vált ki például egy ilyen anyag. Ilyenek vannak, hogy falhoz állítani, legéppuskázni, meggyújtani, és természetesen nagyon könnyű valamit leírni, és remélem, hogy nem ilyen könnyű megcselekedni, de azt gondolom, hogy nagyon ott van a további roma, nem roma konfliktusoknak a potenciája a levegőben, akkor, amikor ilyen anyagok terjednek, és azt gondolom, hogy óriási felelőssége van ilyen szempontból egy médiaorgánumnak, és természetesen a kommentelő magánszemélyeknek is, de elsősorban a médiaorgánumnak, hogy ezeket kimoderálja.
Most végezetül azt kérdezném meg, mert mindig az van, hogy azért gyűlölünk, vagy idegenkedünk egy népcsoporttól, mert nem ismerjük őket, de ha igen, alkalmunk van közelebbről igen, megismerni egy-két családot, akkor már másképp viszonyulunk az egész etnikumhoz, vagy az egész közösséghez. Önnek volt alkalma ilyen barátságokat kötni az elmúlt 15 év során? Megismerni családokat közelebbről, akikkel mondjuk tartja a kapcsolatot?
Természetesen rengeteg ilyen alkalmam adódott az elmúlt 15 évben, és igen, a szakirodalom és a kutatások is visszaigazolják, hogy a kontaktus lebontja, vagy átalakítja, mindenképpen segít az előítéletek és sztereotípiák háttérbeszorításában, és a valódi tapasztalatok, valóságos tapasztalatok egészen másfajta eredményekhez vezetnek, mint a tanult, innen-onnan hallott másodkézből származó információk, és igen, olyan barátságok köttettek az életemben az elmúlt 15 évben, amelyek mai napig is fennmaradtak. Éppen tegnap találkoztam legutóbb az egyik fiatal roma barátnőmmel, akivel heti rendszerességgel osztjuk meg egymásról az életünket, és próbálunk segítséget nyújtani ugyanúgy egymásnak, mint bármelyik másik baráti kapcsolatban.
Igen, és talán azok, akik ezt a videót, az említett videót készítették, talán azok is ki kéne menjenek egy ilyen közösségbe, ismerjenek meg egy pár családot, és akkor lehet másképp látnák a felelősséget, hogy egy ilyen videót elkészítsenek.
mindenképpen fontos lenne igen egyrészt belegondolni abba, hogy milyen következményekkel járnak a tetteink egy egész közösségre nézve, és abba, hogy személyes tapasztalatok birtokában ítélkezzünk.
Én nagyon örülök, hogy sikerült önnel beszélgetnem, és ezt a beszélgetést rögzítettük, és remélem, hogy máskor is vállal még beszélgetéseket ebben a műsorban.
Hát amennyiben tudok válaszolni a kérdéseikre, annyiban állok rendelkezésre, igen.
Még csak annyit kérdeznék meg, hogy ön szerint mi lenne a szerepe egy ilyen műsornak, ha már a sajtó szerepéről beszélgettünk, akkor még ezt is fejtse ki, hogy ön hogyan látná, hogy mire kéne fókuszálni, hogy segítsük a roma közösséget, főleg a mély szegénységben élő közösségeken is segítsünk valahogy.
Tehát mindenképpen fontos kulcsszó az érzékenyítés, amiről már nagyon sokat beszéltünk, és ezt minden lehetséges eszközzel, akár ilyen roma szereplők bemutatásával, akár élethelyzetek bemutatásával, akár kulturális események, tevékenységek bemutatásával, azért, hogy minél inkább segítsük a többségi társadalom részéről a megismerést, mert a megismerés vezethet el a megértésig, illetve az is fontos lenne, hogyha romákat, meg velük kapcsolatos tevékenységeket, eseményeket mutatunk meg, akkor azt ők magukénak érezzék, tehát velük közösen, és ennek a kisebbségi közösségnek is szólóan mutassuk meg.
És főleg, hogy a magyar kisebbség is kisebbség ebben az országban, tehát nekünk talán még érzékenyebbnek kellene, vagy empatikusabbnak kellene lenni.
Nekem ezzel kapcsolatban az a hipotézisem, hogy valahogy az a fajta szolidaritás, amit én kisebbségi léthelyzethez tartozónak gondolok, az csak válsághelyzetekben jellemez bennünket. Tehát amennyiben árvíz van, tűzvész van, valamilyen krízis helyzet van, akkor mozgósíthatóak vagyunk, és amennyiben nem áll fenn egy ilyen helyzet, akkor köszönjük szépen, hátradőlünk, és nem mutatjuk ennek a szolidaritásnak a jegyeit.